9 óra 50 perc van, igencsak zsúfolt lesz a vasárnapi Budapesten és Magyarországon. Ugye nemzeti ünnepünk augusztus 20-a mellett Budapesten atlétikai világbajnokság is zajlik, elkezdődik már, és hát érkezik a török elnök, Recep Tayyip Erdoğan. Ez utóbbiról fogunk beszélgetni a következő percekben. Itt van velünk a telefonvonalban Egeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének kutatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az utóbbi időszakban a nemzetközi sajtóban Törökország és Magyarország párosa elsősorban a téma kapcsán merült fel, hogy ugye még ez a két ország nem ratifikálta Svédország NATO csatlakozását. Véletlenül ez majd szóba fog kerülni Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Recep Tayyip Erdoğan török elnök között. Ezen kívül mi még mire számíthatunk, mik a legfontosabb megtárgyalandó pontok az ön véleménye szerint?
Ugye alapvetően látni kell, hogy ez a mostani találkozás, ez egy baráti látogatás lesz, egy baráti meghívás volt, és ezt viszont az a török államfő, és hát ebből kifolyólag én jelentős előrelépéseket a magyar-török kapcsolatokban nem látok, viszont azt már jelezték, hogy ez alapvetően arról fog szólni ez a mostani találkozó, nyilván a személyes kapcsolatok megerősítése mellett, hogy majd az év végén esedékes egy újabb találkozót, egy közös kormányülésnek a napi rendjét és főbb pontjait megállapítsák. Tehát igazából annak lesz majd nagyobb súlya, de természetesen most is több téma elő fog kerülni. Ami szerintem mindenféleképpen tárgyalandó lesz, az az energetikai együttműködés, illetve ezzel együtt a magyar-török gazdasági kapcsolatoknak a lehetséges fejlesztése. Ugye Törökország is stratégiai jelentőségű a Magyarország energiaellátása szempontjából, hiszen területén folyik, vagy területén halad át a török áramlat, de ezzel együtt egyébként Magyarország tárgyalása van Törökországgal aznak kapcsolatban is, hogy a Törökországban korábban létesült LNG terminálokat esetleg használva délről a magyar gáz diverzifikációt erősebbé tehessük. Ez egy fontos napirendi pont lehet, akár most hétvégén is, illetve ezzel együtt a tágabb biztonsági környezetnek az elemzése. Nyilván a migrációs kérdés az egy soha véget nem érő probléma Törökország és Magyarország számára is, és ugye ebből a szempontból Törökország egy nagyon fontos szigetelő állam, illetve tranzitország, és hiszen rajta keresztül nagyon sok afgán és szír, illetve egyéb nemzetiség, illetve állampolgárságú egyén próbál átjutni Európába. Úgyhogy ebből a szempontból a török határvédelem és Törökországnak a politikájának az alakulása mindenféleképpen fontos, és Magyarország, ahogy eddig is, valószínűleg ezen a kérdésben is támogatni fogja Törökországot, is figyelemmel kíséri ezt a kérdést. A másik pedig természetesen az ukrajnai konfliktus, amelyben Magyarország és Törökország alapvetően hasonló állásponton van, úgyhogy ebből a szempontból itt megint azt várható, hogy nem lesz nézeteltérés, hanem a két vezető majd megpróbál valahogy olyan politikai harmonizációt vinni, amiben minimalizálhatják a konfliktus elhúzódásának az esélyét.
A svéd NATO csatlakozást illetően az már gyakorlatilag kijelenthető, hogy mindkét állam rábólintott, és itt már csak a formális parlamenti jóváhagyás van hátra.
Hát hivatalosan ez így néz ki, de gyakorlatban ez a formális parlamenti ráhagyás ez még elhúzódhat. Ugye a mostani júliusi NATO csúcson a török államfő végül azt mondta, hogy ő támogatni fogja a parlament döntését. Igazából ez a korábbi magyar álláspont is ugyanezen nyugodott, és ebből azt mondom, nincs is változás. És az más kérdés viszont, hogy Törökország a mostani júliusban szabott feltételei mennyire fognak megvalósulni. És itt nem csak arra kell gondolni, hogy Svédország mit fog be, milyen kedvezményeket fog tenni, mert ezek alapvetően megtörténtek, hanem az, hogy az Egyesült Államok is hajlandó lesz ehhez a kérdéshez igazából kapcsolt dologként járó F-16-os modernizációs csomagokat átadni Törökországnak. Tehát én úgy látom, hogy abban az esetben, hogyha Törökország nem érzékeli azt, hogy az ő igényei szerint mennek a nyugati relációk, akkor itt lehet az októberi ratifikáció is húzódni fog, de legyünk optimisták. És ezzel együtt azt tudom mondani, hogy valószínűleg a magyar ratifikáció is majd ennek megfelelően fog alakulni. Tehát nem hiszem, hogy itt ezt ősznél tovább fogják húzni a felek, de természetesen 100%-os biztonsággal nem lehet kijelenteni.
Ugye, legutóbb akkor beszélgettünk sűrűn, amikor éppen a török elnökválasztás volt napirenden, ugye Recep Tayyip Erdoğan azt hiszem már a nyár elején letette hivatali esküjét azt követően, hogy újra választották. Azóta nagyjából 2,5 hónapban mire lehetett ideje a török elnöknek? Látszik-e bármiféle változása az ő politikájában, vagy gyakorlatilag folytatódik minden Törökországban, és hát ugye bőven itt vannak a problémák, amik elnöki ciklusokon átnyúlnak, szóval ezeknek a kezelése zajlik?
Igen, zajlik. Ami változás a korábbi időszakhoz képest, és ez gyakorlatilag a kormány alakítás is jelezte, hogy majdnem mindenkit lecserélt Erdoğan, és visszahívta egy korábbi pénzügyminiszterét, mert nem sokkal később a jegybank élére is egy új vezető került, az első török jegybankelnök, aki ráadásul amerikai bankoknál szerzett tapasztalatot, egy 40 év körüli fiatal és energikus vezető került oda, akik egy korábbiakhoz képest egy ortodoxabb politikát próbálnak megvalósítani, úgyhogy ennek köszönhetően ugye a 10% alatti alapkamatról most már 17,5%-ra emelték.
Infláció segített mindez?
Hát az török infláció az már korábban is megindult egy csökkenés irányába, és hát nyilván ez folytatódni is fog. Nekem is mindenki ebbe bízik. Ugye tavaly évben 85%-on tetőzött, ugye éves alapon, most már évvégére egy ilyen 30-40% körülre várják, és hát ez nyilván egy magas szám, de ez mindenféleképpen pozitív mondjuk a tavalyhoz képest. Ami viszont az látszik, hogy egyelőre ez a kamatemelés nem hozott akkora eredményt. A lira az utóbbi hónapokban, egész pontosan az államfőválasztás vége óta, folyamatosan csökken, és hát nyilván ezek a kamatemelések arra jók voltak, hogy az utóbbi hetekben ezt a nagy gyengülést ezt relatíve megállítsák. Miről beszélünk? Tehát május környékén nagyjából 18-19 forint környéken akult a lira, most nagyjából 13 forint környékén van. Tehát ez egy jelentős leértékelődés volt, de úgy tűnik, hogy stabilizálódik, és ezzel együtt Erdoğan megválasztása után egy nagy közel-keleti, egész pontosan Perzsa-öböl környéki körutat tett, elment Katarba, ugye, ami egy nagyon fontos szövetséges már régóta, de ugyanúgy járt az Egyesült Arab Emírségekbe és Szaúd-Arábiába is, ahol, mely országokban nagyon komoly gazdasági megállapodásokról írtak alá, és nem csak a szaúdi fegyvervásárlás az izgalmas, ennyiben ez a török hadipari szektornak egy fontos tényező, hanem azt is érdemes megemlíteni, hogy a több 10 milliárd dolláros befektetéseket ígértek ezek az arab partnerek, amelyek nyilván már segítenek a török gazdaságnak, és ezzel együtt a török valutának a megerősítésébe. És ez a politika már korábban is elindult, tehát ez nem hozott újdonságot, nevezetesen az, hogy a török lira gyengeségét, ha más nem, akkor az arab befektetőkkel, vagy arab államoknak a vásárlásával próbálják kezelni. Ez ugyanúgy folytatódik, és úgy tűnik, hogy ezért némi eredményt tudtak elérni, de az alapvető üzenet az így nagyjából két és fél nappal a választások után, hogy a török gazdaság és pénzügypolitika az egy valamennyivel ortodoxabb fordulatot vett, hogy ez mennyire tart ki, az persze egy másik kérdés.
És még nagyon röviden arra válaszoljon kérem, hogy ugye februárban volt a borzalmas földrengés Törökországban és Szíriában. Törökországban több mint 50 000 ember esett áldozatul ennek a természeti katasztrófának. Hogyan zajlik az újjáépítés ott a régióban? Elindult-e már?
Igen, ez elindult és halad. Ugye az első napok a romok eltakarításáról szóltak, ezek már alapvetően véget értek. Kialakították azt az infrastruktúrát, amivel a otthonukat vesztett embereket el tudták szállásolni. Tehát vagy sátor, vagy konténervárosokat építettek, illetve az ország nyugati részein megnyitottak rengeteg kollégiumot. Ez az élet most már kezd visszaállni, és már azt láthattuk, hogy május folyamán bizonyos helyen már álltak épületek. Főleg kisebbek, falvakba, vagy külvárosokba, de folyamatosan halad a nagyobb épületeknek az építése is, és hát egyelőre azt látjuk, hogy alapvetően a török építőipar tartja magát ahhoz, amit Erdoğan ígért, nevezetesen az, hogy négy emeletes házakra nem építenek nagyobbat, tehát itt sokkal biztonságosabb környezetet teremtenek, de nyilván az, hogy itt ezt a földrengésnek a pusztítását teljesen eltüntessék, és helyreálljon a délkelet Törökország, ahhoz még egy-két évnek el kell tennie.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének kutatója, Egeresi Zoltán volt a Reggeli Monitor vendége, tegye máskor is viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra.
Hamarosan friss hírekkel jövünk.